Hangadó Szerda, az Újvidéki Rádió politikai magazinja.
Választások 2016.
Ternovász István kollégámmal üdvözlöm a hallgatókat és a vendégeket választási különműsorunkban. Tartományi választásokon induló három koalíciónak a képviselői vannak a stúdiónkban. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István listát képviseli. Fodor László, a Nenad Csanák Vajdasági Szociáldemokrata Liga Fel a fejjel nevű jelölőlistát, és Csonka Áron, a Magyar Mozgalom az Autonómiáért Dr. Korhec Tamás VMDK Csonka Áron listát. Az ülési sorrendben mutattam be a vendégeinket. 10 kérdéskörről mondják el állásfoglalásukat. Mindegyik előtt elhangzik majd a választási műsort jelző hangjel, amit az imént is hallottak. Válaszadásra 2 percet kap minden vendégünk. István kollégámmal igyekszünk majd figyelni az órát, és ügyelünk arra, hogy ne lépjék túl ezt a kiszabott időt. Akkor föl is tenném az első kérdést.
Választások 2016.
Vajdaság autonómiája és költségvetése több éves megoldatlan kérdés. Ha helyzetbe kerülnek, hogyan harcolnak majd ezekért, hogy a tartományban beszedett adó vissza is kerüljön nagyobb mértékben, és hogy döntéshozó szerep is jusson az itteni adminisztrációnak, akkor Pásztor Bálintnak ülési sorrendben teszem fel a kérdést. Tessék!
Mi azt gondoljuk, hogy egyrészt be kell tartani az alkotmány adta kereteket. Az alkotmány értelmében vajdaságot megilleti ez a bizonyos 7%, és a 7%-nak a 3/7-ét a nagy beruházásokra kellene költeni. Sajnos 2006 óta, mióta ez az alkotmány van hatályban, mindösszesen egyetlen egyszer tartotta a köztársasági kormány tiszteletben maradéktalanul ezt a kötelezettségét. Ez érdekes módon a Kostunica vezette kormány volt 2007-ben. Mi azért fogunk síkra szállni, hogy a vajdasági hatásköri törvény módosítása megtörténjen, valamint elfogadásra kerüljön a vajdaság pénzeléséről szóló törvény, hiszen 2008. december 31-éig kellett volna meghozni ezt a törvényt, tehát egy olyan 8 éves alkotmányos mulasztásról van szó e tekintetben. Emellett pedig, amennyiben megnyílik az alkotmány módosításnak a kérdése, és ez meg fog nyílni, hiszen a 23. tárgyalási fejezethez kötődő akcióterv értelmében 2017 végéig módosítani kell a szerbiai alkotmányt, akkor mi azt fogjuk javasolni, hogy javasoltuk tavaly nyáron is, amikor a politikai rendszer átalakításával foglalkozó munkacsoportban prezentáltuk a VMS elképzeléseit, hogy úgynevezett sarkalatos törvények szabályozzák majd a vajdasági hatásköröket és a vajdasági pénzelés kérdését. Ezeket a törvényeket kétharmados többséggel kellene meghozni annak érdekében, hogy a mindenkori belgrádi parlamenti többség a kénye kedve szerint ne vonhassa meg a hatásköröket vajdaságtól. Tehát ez a két irány van. Egyrészt a jelenlegi alkotmányt kell betartani, ehhez hozzátartozik ennek a két törvénynek a meghozatala, másrészt pedig az alkotmánymódosítást követően bővíteni szeretnénk a tartományi hatásköröket, és azt elérni, hogy több eredeti bevétellel rendelkezzen vajdaság.
Köszönöm. Fodor László.
A Vajdasági Szociáldemokrata Liga harcolni fog, míg az alkotmányban nem lesz lefektetve vajdaság saját jogrendje, bírósága, végrehajtó hatalma, saját vagyona és pénzforrása. Akkor már átvehessük a felelősséget jövőnkért, életeinkért, és irányíthatjuk gazdaságunkat, és ami a legfontosabb, irányíthatjuk a vajdasági pénzeket. Az autonómia, ha nincsen alkotmányba foglalva, és pontosan definiálva törvényhozó szerveivel, az az autonómia csak szimbolikus, vagy csak alig van jelen. A költségvetés pedig nem százalékban kell meghatározni, hanem saját pénzforrással. Amikor vajdaságnak van saját vagyona és pénzforrása, akkor tudunk beszélgetni a költségvetésről.
Köszönöm szépen. Csonka Áron.
Mi a VMD-ket illeti, és ebben az esetben ugye a Magyar Mozgalmat is, hiszen a Magyar Mozgalom a VMD-kának a koalíciós partnere, a mi választási programunkban egyértelműen kimondtuk, hogy teljes mértékben autonómia pártiak vagyunk, és ennek értelmében támogatjuk azt is, hogy a vajdasági magyarság mindaz mellett, hogy csak 13%-kal van képviselve a lakosság részarányában a vajdaságban, azért nem lehetünk közömbösek ez a kérdés iránt, és ezért támogatjuk azt, hogy a vajdaságnak minél nagyobb fennhatóságai legyenek. Azonban azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszak bebizonyította, hogy akár milyen politikai irányvonal került Belgrádba hatalomba, az, ahogy azt hallhattuk is, nem tartotta be az alkotmányos kötelezettségét, de sajnos azt is el kell mondani, hogy hát volt egy olyan pillanat, amikor valakik felemelték a szavukat ez ellen, és egyszerűen nem szavaztak rá arra a költségvetésre, ami ugye nem tartalmazta a vajdaságnak járó 7%-ot. Nem tudom, hogy a időközben mi történt, sajnos utána pedig azt láttuk, hogy többször is el lett fogadva úgy a köztársasági költségvetés, hogy nem tartalmazta azt a 7%-ot. Mi azt reméljük, hogy a választások után megnyílik előttünk is az a lehetőség, hogy mint politikai erő, mondjuk regionális politikai erő, fellépjünk abban a választási, vagyis alkotmányozási folyamatban, ami előttünk áll, és ott mi is elmondhassuk a meglátásainkat, hogy hogyan szeretnénk elérni azt, és hogyan látjuk vajdaság státusát és a vajdasági forrásoknak a megoldását. Azt mindenféleképpen el kell mondani, hogy a jelenlegi vajdasági statútum az nem biztosít elegendő teret, mozgásteret arra, hogy a vajdaság nagyobb pénzforrásokhoz jusson. Az alkotmány sem nem biztosít erre, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy innentől kellene kezdeni, meg kellene változtatni ezt a két jogi dokumentumot, és utána pedig olyan törvényt elfogadni, ami szabályozná részletekben menően vajdaság pénzelését.
Köszönöm szépen!
Választások 2016.
A vajdaság autonómiájának a kérdésében, mint hallottuk, gyakorlatilag megvan a konszenzus, tehát mindenki kívánatosnak tartja ennek a célkitűzésnek a megvalósítását. Ugyanakkor, hogyha a magyar nemzeti autonómia megvalósításáról beszélgetünk, akkor feltételezem, hogy már lesznek némi nézetkülönbségek. Lévén, hogy az imént Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség szerbiai jelölt listájának a vezetőjével kezdtük a beszélgetést, most fordítunk egyet a sorrenden. Csonka Árontól, a VMDK elnökétől, a Magyar Mozgalom az autonómiáért, dr. Korhec Tamás, VMDK Csonka Áron nevű tartományi lista vezetőjét kérdezem. Mi az, ami a leglényegesebb? Erről a témáról tudnánk egy óra hosszát beszélgetni, hogy magyar autonómia. Mi az, amit két percben el lehet erről mondani a VMDK és a Magyar Mozgalom megközelítéséből?
Ahogy az imént is mondtam, a VMDK és a Magyar Mozgalom is teljes mértékben autonómia párti, de talán akkor tudunk jobban közelíteni ehhez a témához, hogyha nem az autonómia szót használjuk, hanem az önkormányzatiságot, hiszen ez egy szép magyar szó, ami valójában rámutat a lényegre, hogy az autonómiának vagy az önkormányzatiságnak az a lényege, hogy saját maguk irányítsuk a saját sorsunkat. Ilyen értelemben el kell mondani, hogy a magyarok vajdaságban, Szerbiában a legjobb adófizető polgárok közé tartozik, és csak azt kérjük, hogy azt az adót, amit mi befizetünk, és azt a pénzt, amit megkeresünk azokban a községekben, ahol többségében vagyunk, azokat az eszközöket mi tudjuk irányítani, és arra irányítsuk, amit mi tartunk fontosnak. Ez a lényege. Természetesen a programunkban abból indultunk ki, hogy az akkor valamikori magyar koalíciónak van egy elfogadott autonómia tervezete, amely tartalmazza a területi autonómiát is, a personális autonómiát is, és hozzátesz még egy új elemet, ami mi szintén fontosnak tartunk, az pedig a települési önkormányzatoknak a fejlesztése, vagyis bevezetése, hiszen számos esetben a települési önkormányzatok rendszere jelentene megoldást a vajdasági magyarság sorsára, hiszen jelenleg szintiszta magyar települések olyan környezetben vannak betéve, ahol egy szerb többségű dominancia van. Ez egy megoldást jelentene számunkra.
Ne arra, hogy szavába vágok, van még 30 másodperce. Lévén, hogy nagyon sok magyar elment innen kevesebben vagyunk, mint voltunk. Még mindig úgy gondolják, hogy a területi autonómia megvalósítható?
Igen. Teljes mértékben úgy gondoljuk, hogy a területi autonómia megvalósítható, hiszen vagyunk még annyian, hogy a területi autonómiát meg tudjuk csinálni. És hogyha csak egy kitekintést csinálunk a környezetre, vagy a volt Jugoszlávia térségére, akkor azt kell, hogy mondjunk, hogy mi ilyen értelemben nagyon le vagyunk maradva, úgy a personális autonómia terén, úgy pedig a területi autonómia terén, hiszen a szerbség kiharcolta magának például a területi autonómiát Boszniában, és Koszovón is nagyon jó felé halad, hogy megkapja saját területi autonómiát.
Fodor Lászlót, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga emelt fel a fejed nevű listája küldte ide a stúdióba, az ő megbízottjaként van jelen, lévén, hogy elsősorban Vajdaság tartomány autonómiáját támogatják immár negyed évszázada. Hogy is mint állnak hozzá a magyar autonómia kérdéséhez?
Hát külön magyar autonómia nem. Kulturális, personális igen. Mit értünk azzal, hogy magyar autonómia? Területi autonómia az szerintünk semmi, mert akkor megtörténhet, hogy egyes magyarok ki lesznek rekesztve. Az, hogy magyar autonómia olyan széles fogalom, hogy nincsenek definiálva.
Értem, tehát külön nem foglalkoznak vele semmilyen formában.
Bocsánat, nekem erre reagálnom kell, tehát ez egy téves eszme, tehát a területi autonómia nem rekeszt ki senkit, hiszen a területi autonómia és az autonómia elképzelés, amit a VMDK képvisel, az valójában integrálja az összmagyarságot, hiszen a területi autonómia és a personális autonómia és a települési önkormányzatoknak a rendszere az kapcsolódik egymásra és kiegészíti egymást. Hiszen mindenfelé, ahol működik a területi autonómia, az úgy működik, hogy van egy mag, amelyre az összes többi utána rátámaszkodik, és úgy működik.
Jó a vita, viszont Fodor László csak 30 másodpercet lőtt ki a kettőből, két percből.
Nem baj, ez az álláspontunk, hogy kulturális és personális autonómia igen.
Pásztor Bálintól azt kérdezném, amikor a magyar autonómia kérdése vetődik fel, akkor a vajdasági magyar ellenzék, ezt kell elmondani, az elmúlt hónapokban, években mindig kifogásolta, hogy ez kevés. Amikor elmegyünk Budapestre egy nemzetközi tanácskozásra, azt halljuk, hogy ilyen szintű autonómiát lehet ezt nevezni bárminek, kétségtelen tény, hogy bizonyos jogokat szabatol az itt élő magyaroknak, olyan jogokat, amelyek nem adatottak meg sem Erdélyben, sem Felvidéken, sem Kárpátalján. Mi a cél?
Kárpát-medencei magyar képviselők fórumán is ilyen megfogalmazásokat lehet hallani folyamatosan, hogy a vajdasági magyarság élen jár, ami a magyar autonómia megvalósítását illeti. Mi a nemzeti tanácsoknak, így a magyar nemzeti tanácsnak a hatásköreit szeretnénk bővíteni elsősorban, valamint a nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel összhangba hozni a többi úgynevezett szektoriális törvényt, azokat, amelyek az oktatás, a művelődés vagy a tájékoztatás bizonyos kérdéseit szabályozzák. A Vajdasági Magyar Szövetség programjában, pártprogramjában helyet kap a területi autonómia is, de mi évek óta azt mondjuk, hogy nem érettek meg a föltételek ehhez. Úgy látom, hogy a VMDK is így gondolja. Most a választási műsorban nem ez hangzott el Csonka Árontól, de én áttanulmányoztam a VMDK és a HDK választási programját, és abban egy szó nem szerepel a vajdasági magyar területi autonómiáról, egy laza utalás szerepel benne a 2008-as közös autonómia koncepciónkra, de a területi autonómia enyhén szólva nincs benne túlhangsúlyozva. Viszont azt szeretném elmondani a vajdasági és a magyar autonómia kapcsán is, hogy ezek olyan kérdések, amelyeket kizárólag a köztársaságban lehet előrébb vinni, hiszen sajnos Szerbia egy magasan centralizált ország a jelen pillanatban is, és törvénymódosítás útján lehet mindenféle autonómiát megvalósítani, kiszélesíteni, és lévén, hogy a VMDK, HDK az ármánykodásnak és a csalásnak köszönhetően nem vehet részt a köztársasági választásokon, így a VMS-re, a VMDP-re és a Magyar Egységpártra hárul az a feladat, hogy a következő mandátumban megpróbáljon valamit tenni annak érdekében, és meg is fogjuk próbálni, hogy az autonómia kiszélesedjen, és talán még annyit, hogy azt említette Csonkár, hogy a VMDK is koalíciós partnere a Magyar Mozgalom. A Magyar Mozgalom nem koalíciós partnere a VMDK-nak, a Magyar Mozgalom a listájuk fantázia neve, hogyha koalíciós partner lenne, akkor elutasította volna a bírósága a VMDK-HDK listát az összes önkormányzati választás tekintetében, hiszen a törvény értelmében civil szervezet és párt nem indulhat közösen választásokon, tehát a VMDK és a HDK indul választásokon Magyar Mozgalom fantázia név alatt.
Nekem erre természetesen reagálnom kell. Három pontba szedném, kezdeném ebben az utolsóval. Jogi szempontból teljesen úgy van, ahogy Pásztor Bálint úr mondta, tehát a HDK és a VMDK kötött koalíciós szerződést, azonban a VMDK koalíciós megállapodást kötött a Magyar Mozgalommal. Ez egy ugyanolyan megállapodás, mint amit például a szerb haladó párt kötött a, nem tudom én, a harcosokkal a 90-es évekből, hogy ugyanis van egy ilyen egyesület, amely szintén civil szervezet, és megállapodást kötött a szerb haladó párttal, és így indulnak a választásokon. És az ő jelöltjeik szerepelnek a szerb haladó pártnak a listáján. Tehát nekünk ugyanilyen megállapodásunk van a Magyar Mozgalommal, és a Magyar Mozgalomnak a jelöltjei szerepelnek a mi listáinkon. A HDK-nak egy jelöltje szerepel a tartományi listánkon, egy jelölt szerepelt volna a köztársasági listánkon, ha a VMS nem tesz meg mindent a szerb haladó párttal együtt, hogy megbuktassa a köztársasági listánkat, és szeretném cáfolni azt, hogy semmilyen ármánykodás és csalás itten nem történt. Pásztor Bálintnak el kellene olvasni a köztársasági választási bizottságnak az indoklását, amiben nagyon szépen írja, hogy itten bizonyos személyek illetéktelenül használták a belgrádi bíróságnak a pecsétjét. Na most itten azt azért el kell mondani azt is, hogy azért ne képzelje el senki közülünk, hogy bárkinek olyan befolyása van közülünk, hogy elmehetünk csak úgy bíróságra Belgrádba, és illetéktelen kivihettük volna a széfből a pecsétét, és használhattuk volna. Érdekes, hogy a VMS-nek a képviselője Rigbe volt az első, aki egyenesen oda ment a dobozainkhoz, és azt mondta, hogy ugye itten hamisítás történt, és még szeretnék csak arra kitérni, hogy a programunkba, ami a programot illeti, tehát igen, utalás van arra a magyar koalíciónak az autonómia koncepciójára, és úgy gondolom, hogy nem kell részletesen bemutatnunk a magyar koalíciónak a koncepcióját és a területi elemet, a területi autonómiára vonatkozó elemet, hiszen az már tartalmazza, és nem kell minden, úgymond nem kell minden egyes alkalommal külön-külön leírnunk, hogy mit is tartalmaz az a területi autonómia, amikor
köszönjük
azt is
meg... szépen.
Bocsánat, még egy mondatot csak hozzá szeretnék fűzni másokhoz képest, hiszen egy pártelnök a Vecsernye Novosti cikkben, egy interjúban egyenesen kijelentette, hogy lemondanak a területi autonómiáról, ezt mi soha nem tettük meg.
A helyzet az, mivel az a kérdés az enyém, Pásztor Bálint erre még reagáljon, önmagunktól veszük el az időt azzal, hogy túllépünk egy-egy kérdés vonatkozásában az időhatárokon, de lévén, hogy ez érzékeny volt, ezt meg kellett most tennünk, viszont Pásztor Bálint erre még röviden reagálni kíván.
A VMDK HDK Magyar Mozgalom nevű listájának 1611 hamisított aláírása van, ezt az első belgrádi alapfokú bíróság elnöke írásba adta a köztársasági választási bizottságnak, tehát nem csak a pecsét illetéktelen használatáról van szó, hanem hamisak a nevek, hamisak az aláírások, hamis a hitelesítő aláírása, és ezen kívül a VMDK HDK Belgrádban hivatalosan nem gyűjtött aláírásokat, hiszen eldicsekedtek azzal, hogy néhány nap alatt 331 aláírás gyűjtöttek Szabadkán, Magyarkanizsán, Zentán és Kishegyesen, ezzel szemben 700-at adtak át, ezek egy jelentős része belgrádi volt, úgy, hogy a bíróság nem tud arról, hogy önök hitelesítőt kértek volna, nem fizették be a hitelesítési illetéket és így tovább, tehát hamisított aláírásokról van szó. A köztársasági választási bizottságban minden párt képviselője jelen van, ezek jogi végzettségű emberek, 35-0 arányban utasították el az önök óvását, úgyhogy azt gondolom, hogy jogi szempontból is egy eléggé egyértelmű helyzet állt elő. A másik dolog pedig csak egy mondatban, köszönöm szépen, hogy megerősítette azt, hogy a VMDK és a HDK a listának a benyújtója, a tartományi listán a 8. helyen szerepel György Csóvity a horvát párt képviseletében, az összes többi jelölt pedig a VMDK jelöltje, tehát szeretném, hogyha Csonka úr is megerősítené, hogy például Kórhes Tamás a VMDK jelöltjeként van jogi értelemben hivatalosan a VMDK és a HDK Magyar Mozgalom nevű listáján rajta.
Na de én azt javaslom, hogy a részletekben most már ne vesszünk el. Sok fontos kérdés maradt, maximum egy mondat.
Maximum egy mondatban ezt nem lehet összefoglalni. Itt Pásztor Bálint komolyan csúsztatott, ami a bírósági megállapításokat illeti. Úgyhogy,
de az már lefutott dolog. Tehát...
Nem, bocsánat, nem lefutott dolog, azért, mert tényleg cáfolnom kell, tehát itten komoly csúsztatások vannak, és azért ezt szeretném még csak azt mondani, hogyha már itten a RIK-nek a munkájáról és a RIK-ről beszélünk, és az ottani képviseletről, tehát nagyon érdekes, hogy amikor 17:30 beadtuk a mi listánkat, Pásztor Bálintnak az interjú, amiben már kiszaladt, hogy hány aláírásunk van, vagy hamisított, vagy nem hamisított, meg hogy hol szedtünk, meg hol nem szedtünk, az már 17:45 fent volt a Magyar Szónak a honlapján. Na most itten felvetődik az a kérdés, hogy ilyen alkalomkor hogyan tudott ilyen gyorsan információkhoz jutni, hiszen annak a folyamatnak abban a fázisában, tehát ezt ilyen gyorsan nem lehet megállapítani.
Úgyhogy van két emberünk, bocsánat, a köztársasági választási bizottságban, akik végzik a munkájukat.
Bocsánat, még nem fejeztem be. Tehát ami meg az elmúlt napok bebizonyították, hogy itt egy hazudozási áradatról van szó, hiszen abban a politikai hirdetésben is, amit feladtak a múlt hétvégi Magyar Szóban is, olyan pontatlanságok vannak benne, amelyek komoly rágalmazásra utalnak. Többek között az aláírások számáról is, az aláírások mennyiségéről is, és hogy abból a pótlásból, amit beadtunk, hogy hány belgrádi, hány vajdasági aláírás.
Ezt a kérdést nem itt fogjuk megoldani, ezt a bíróságon fogják megoldani.
Szeretném, ha beperelnének, mert én állok az állításaim mögött.
Ez lesz itt a végszó.
Akkor,
akkor ezek szerint meg tudja.
Választások 2016.
Sajnálom, hogy gonoszok vagyunk egy kicsit mi műsorvezetők, de a helyzet az, hogy igazából az lenne jó, hogyha ezeket a vitákat mind ki lehetne bontani, viszont a helyzet az, hogy előre megbeszélt kérdésekre választ kell adni a rendelkezésünkre álló szűk még fél órában, és ha ezt nem tesszük meg, akkor nem adunk teljes képet. Tehát nem szabad elvesztünk sajnos egyetlen kérdés megválaszolásában sem. Következő kérdést, hogy és mint tekintenek a garantált kisebbségi parlamenti helyek intézményére? Én a közelmúltban jártam Koszovóban, a 120 tagú koszovói parlamentben 20 helyet biztosítanak eleve kisebbségeknek, ebből 10-et a szerbeknek, tehát azért a 10 helyért csak a szerb kisebbség verseng. Ebben a pillanatban itt a Vajdaságban például, ha jól tudom, 7 képviselője van a Vajdasági Magyar Szövetségnek, a magyarságnak a részarány alapján járna talán 16-17. Gondolkodnak-e ebben, hogy itt is esetleg síkra szállni lévén alkotmánymódosítás előtt állunk, a törvények is módosulnak, hogy garantált parlamenti helyekért versenyezhessenek a magyar szervezetek? Az első most Fodor László.
Köszönöm a szót, én megpróbálok rövid lenni és beilleszkedni még ebbe a kevés időben. Mi úgy gondoljuk, hogy a kisebbségvédelmet sokféle módon lehet megoldani. Igen, lehet kisebbségvédelem, de akkor hol húzzuk meg a határt? Hogy mely kisebbségnek lesz, mert valószínű az, az biztos, hogy egyes kisebbségek kívül maradnak a parlamentből. Mi biztosítunk egy széket a horvátoknak, de mi csinálunk a kicsikkel? Az a nagy gond, hogy nálunk 19-20 nemzeti kisebbség van, a román kap vagy nem kap, hol a határ? A kisebbség védelmét egy igennel vagy nemmel nem lehet megoldani. Például Horvátországban ez könnyű eset, mert 2-3 nagyobb kisebbség van, hogy úgy mondjam, és akkor azoknak lehet szavatolt parlamenti helyük. De nálunk, ha mindenkit szeretnénk befoglalni a szavatolt parlamenti helyekre, akkor egyharmada parlamentnek szavatolt székekből áll.
Ez azt jelenti, hogy a Vajdasági Szociáldemokrata Liga ezt az opciót nem támogatja?
Hát támogatni támogatja, de egyszerűen valahol ezt törvénybe kellene fektetni, és valami határt meghúzni.
Ki lesz a következő? Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőjelöltje.
a garantált parlamenti helyek bevezetéséhez nem elég törvényt, hanem alkotmányt kell módosítani. Említettem az előbb, hogy 2017 végéig módosítani kellene a szerbiai alkotmányt, ezt Szerbia is vállalta, egy nemzetközi kötelezettségről van szó, és azért is fontos, hogy a magyar érdekképviselet erős legyen köztársasági szinten, amit a Vajdasági Magyar Szövetség fémjelezhet kizárólag a következő mandátumban lévő, hogy mi vagyunk az egyetlen köztársasági választásokon induló magyar lista, hogy ezek a kérdések megnyílhassanak majd az alkotmányozásnak a folyamatában. Tavaly nyáron is, amikor a politikai rendszer átalakításáról vitázott a munkacsoport a köztársasági parlamentben, akkor elmondtuk azt, hogy ezt a kérdést körül kell járni, és természetesen mi síkra szállunk azért, hogy garantált parlamenti helyek bevezetésére kerüljön sor, hiszen ezzel a magyarság csak nyerhet, nem veszíthet vele, csak több képviselőnk lehet nekünk magyaroknak, akár országos, akár tartományi szinten, mint jelenleg van. Ugyanakkor a természetes küszöbb rendszere a jelenlegi megoldás és olyan megoldás, amivel kapcsolatban számos európai uniós országban azt mondják, hogy ez egy komoly előrelépés, és hogy itt a régióban ilyen ehhez hasonló megoldás sem sok országban van. Van a magyarországi modell, ugye, ahol nemzetiségi szószólók vannak szavazati jog nélkül. Tehát én azt gondolom, hogy át kell tekinteni az összehasonlító gyakorlatot, és amennyiben lesznek ahhoz partnerek, hogy ez a jogintézmény bevezetése kerüljön, és ugye kétharmados többség kell az alkotmány módosításához, vagy új elfogadásához, akkor ez realitássá válhat. Én őszintén szólva ebben a pillanatban nem látom ennek reális esélyét, ahogy nem láttam reális esélyét például 10 évvel ezelőtt sem, amikor mások voltak hatalmon országos szinten, de erről a célkitűzésről nem kell és nem szabad lemondanunk.
Csonkáron a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének az elnöke, a Magyar Mozgalom az autonómiáért, dr. Korhec Tamás nevű tartományi lista vezetője.
VMDK véleménye szerint a jelenlegi választási rendszer nagyon rossz, hiszen a jelenlegi választási rendszer az bizonyos kisebbségeket favorizál. Ezt a választási rendszert még, ha jól emlékszem, 2008-ban hozták meg, és akkor szavazták meg, gyakorlatilag 3 nagy kisebbségi párt szavazott rá arra, hogy 10 000 aláírás kelljen a kisebbségi listáknak is az induláshoz. Mi akkor is azt mondtuk, és később az Alkotmánybírósághoz is fordultunk, és alkotmányellenesnek gondoltuk azt a törvényt, ami akkor meg lett ugye hozva, pontosan azért, mert így a kisebbek úgymond kimaradnak, és nem korrekt, hogy például a szlovákok, vagy a románok, vagy a ruszinok nem indulhatnak saját pártjukkal, hiszen a részarányukhoz mérten kellene aláírást bemutatniuk, ahhoz, hogy indulhasson a választásokon, hogyha már a természetes küszöbről ugye beszélünk. Így a kisebb kisebbségek is rá van, mint a magyar, vagy a bosnyák, vagy az albán kisebbség, rá vannak kényszerülve arra, hogy különböző pártokkal összefogjanak, vagy pedig más kisebbségi pártokkal fogjanak össze ahhoz, hogy kisebbségi érdeket tudjanak képviselni. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy az alkotmányt igen meg kell, tehát az alkotmányt módosítani kell, és az alkotmányba a szavatolt parlamenti helyeket be kell vezetni, annál is inkább, mert a mostani alkotmány is utal arra, hogy részarányos képviselet kell, hogy legyen a kisebbségek részéről minden döntéshozatal és végrehajtó állami szerben. Ha megnézzük a volt Jugoszlávia térségét, és itt egy kicsit visszatérnék talán a magyar autonómiára is, akkor látjuk, hogy Szlovéniában és Horvátországban például garantált parlamenti helyek vannak a magyarság képviselőinek, és ottan működő personális autonómiák vannak. Igaz, hogy nincsenek akkora lélekszámban, mint Vajdaságban, de ez is egy kicsit rácáfol arra, hogy ezek egyedülálló dolgok a Kárpát-medencében.
Köszönöm szépen! Áttérünk a következő kérdésre.
Választások 2016.
A részarányos képviselet után foglalkozzunk a részarányos foglalkoztatással. Azt hogyan lehetne megvalósítani a gyakorlatban, mert azért valljuk be, hogy a mindennapi tapasztalat azért azt mutatja, hogy elég sok hiányossága van még. Akkor most Csonka Áronnal kezdenénk, tessék.
Hát ami a részarányos foglalkoztatást illeti, az már a VMDK programjában régóta szerepel, és most is azért számunk sikra, hogy a részarányos foglalkoztatás olyan garanciákat és olyan mechanizmusokat tartalmazzon, amelyek biztosítják azt, hogy igenis egy magyar lesz felvéve, vagy mit tudom én, szlovák, vagy más nemzeti kisebbséghez tartozó személy, aki ugye jelentkezik egy-egy munkahelyre, és részarányos képviselete legyen neki, ezeknek a nemzeti kisebbségeknek úgy az állami szervekben, úgy pedig az erőszakszervezetekben, mint például a rendőrség vagy a katonaság. Jelenlegi szabályozás sajnos ezt nem teszi lehetővé, és úgy gondoljuk, hogy azon az általános megfogalmazáson, ami most is a törvény szövegébe került, hogy igenis tükröznie kell ugye a lakosságnak az összetételét, sajnos a mostani szabályozás sem tartalmaz olyan garanciákat, hogy, és olyan mechanizmusokat, amelyek ezt lehetővé teszik. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez a törvény jelenleg, ami hát talán őszre elkezd működni, és őszre bizonyára majd valamilyen tapasztalatokat is fogunk szerezni, pontosan arra rá fog mutatni, hogy ez nem egy jó megoldás egyelőre, hiszen nem tartalmaz olyan garanciákat, hogy igenis a részarányosságot be kell tartani. Számos olyan törvényünk van, ami már utal arra, hogy különböző szektorokban, különböző állami szférákban igenis tükröznie kellene a részarányosságot, a lakosságnak az összetételét, de sajnos ez nem történik meg. Hát nézzük csak meg a tartományi adminisztrációt, tehát még a tartományi adminisztráció is, aminek egyébként ugye a tartomány azért azt kell, hogy mondjam, sokkal érzékenyebb ebben a kérdésben, mint mondjuk a köztársasági szervek, hát magában a tartományi adminisztrációban sem nincsenek kitisztelve azok a megfelelő arányok.
És hogyan lehetne ezt megvalósítani?
Én szerintem azokat a modelleket kellene alkalmazni, hogy igenis megvan egy kvóta, és azt a kvótát be kell tölteni. És hogyha nincsen megfelelő jelentkező, akkor addig kell ismételni azokat a kiírásokat, és addig kell ismételni az eljárásokat, még ez a kvóta nem töltődik fel.
Köszönöm szépen. Fodor László.
Igen, egyetértünk, részarányos igen, de nem olyan szigorúan, mert mindig feltevődik majd a kérdés, hogy ki lesz majd a magyar. Hirtelen majd megnövekszik a magyaroknak és a többi kisebbségeknek a száma. Ha pedig csak magyar szempontból nézve, akkor a többi kisebbségre ez hogy vonatkozik majd? Nem lehet külön kisebbségi törvényt alkotni, ami csak a magyarokra van szabva. Arra nagyon vigyázunk, mert akkor mi a más kisebbség kárára politizálunk. Tehát én ebben igen, a magyarok számát a részarányos foglalkoztatásban növelni, mert ha bemegyünk egy bíróságra, vagy más intézménybe, akkor magyar szót nem hallunk. De külön magyarok részére nem tudunk részarányos foglalkoztatás törvényt hozni. Esetleg lehet úgy, hogy egy kisebbségi részarányos foglalkoztatási törvény.
Jó, köszönöm szépen, Pásztor Bálint.
Részarányos foglalkoztatás érdekében sokat kell tenni, hiszen 20-25 éves lemaradás van. Ez a tevékenykedés ez elindult az elmúlt időszakban. Néhány konkrétumot szeretnék említeni. Akkor van értelme részarányos foglalkoztatásról beszélni, ha van megfelelő szakmai utánpótlás. Tehát, hogyha vannak magyar jogászok, orvosok, tanárok, mérnökök és így tovább, akik többek között a közigazgatásban el tudnak helyezkedni helyi vagy tartományi, akár országos szinten. Ezért tartjuk mi nagyon fontosnak, hogy tavaly októberben megnyitotta kapuit az Európa Kollégium, hiszen az Európa Kollégium lehet a jövendőbeli magyar értelmiségnek az alapfeltétele, és biztosak vagyunk abban, hogy azt fogja eredményezni, hogy néhány év múlva javulni fog a magyarságnak az aránya ezeknek a hivatásoknak a tekintetében, amelyeket példaként felsoroltam. Ezen kívül a részarányos foglalkoztatásnak feltétele az, hogy az ország a nemzeti hovatartozása vonatkozóan nyilvántartást legyen köteles vezetni. Ezt a Vajdasági Magyar Szövetség tavaly nyáron elérte a parlamentben, elfogadásra került a módosítási indítványunk, amelynek értelmében most ősztől az ország nemzeti hovatartozása vonatkozó nyilvántartást és a közalkalmazottak oktatási nyelvére vonatkozó nyilvántartást fog vezetni. Ezen kívül pedig tartományi és önkormányzati szinten az is elfogadásra került a mi módosítási indítványunk nyomán, ami egyedülálló és Szerbiában nem volt rá példa korábban, hogy amennyiben, hogy saját magunkra vonatkoztassam, egy magyar és egy szerb jelentkezik egy pályázatra a közigazgatásban, és azonos képesítésekkel rendelkezik ez a két személy, akkor a magyar, tehát a kisebbségi nemzethez tartozót kell előnyben részesíteni. Tehát én azt gondolom, hogy minimum ez a három eleme van annak, hogy középtávon megállapíthatóvá váljon, hogy a részarányos foglalkoztatás terén előrelépés történt, és erre a témára is az vonatkozik, mint az előző kettőre, köztársasági törvényeket kell módosítani ezeknek a céloknak az elérése érdekében. Ezt a magyar pártok közül egyedül a Vajdasági Magyar Szövetség biztosíthatja a következő mandátumban. Én örülök annak, hogy Csonkáron most a válaszában kizárólag a VMDK-t emlegette, ez így helyes jogilag is, politikailag is, hiszen a VMDK résztvevője a választásoknak, nem pedig a magyar mozgalom, amelynek csak a nevét használja ez a lista. Azt szeretném még csak, ha megerősíteni Csonka elnök úr, hogy az összes tartományi listájukon szerepelő magyar nemzetiségű jelölt, VMDK-s jelölt gyakorlatilag, Csonka úr, én az önök pártját szeretném erősíteni, tehát a jogi tényt kérem, hogy ön is erősítse meg.
Térjünk a következő kérdésre.
Választások 2016.
Azt tapasztalom, hogy itt azért belé szorítjuk egyik másik képviselő jelöltbe a szót. Hagyjunk a végére talán 2-3 percet, hogy mindenki egy percbe reagáljon, viszont mivel már arról beszéltünk, hogy a magyar nemzeti tanács, a nemzeti tanácsokról szóló törvényt majd változtatni kell, tehát nyugodtan átugorhatjuk azt a kérdést, amely a nemzeti tanácsokra vonatkozik, és itt megtakarítunk egy kis időt. Tehát most a következő kérdés legyen az, hogy szükség van-e meglátásuk szerint a magyar több pártrendszerre itt a Vajdaságban. Elképzelhetőnek tartják-e, hogy a parlamenti váltógazdálkodás, ahogy az működik sok nyugati országban kiválóan, itt is bevezetésre kerüljön. Én tudom, hogy minden párt meg szeretné őrizni a pozícióját, vagy meg szeretné erősíteni, de igazából itt én úgy érzem, hogy nagyon háttérbe szorult az elmúlt években a magyar ellenzék. Erre a kérdésre hogy tekintenek? Miként lehetne valamit tenni annak érdekében? Mit tenni annak érdekében, hogy valami úton, módon a több szólamúság érvényesüljön itt a Vajdaságban.
Akkor most Pásztor Bálintnak adjuk először a szót, mivel ő volt az előző kérdésben a harmadik megszólaló, tessék.
Vajdasági Magyar Szövetség a Vajdasági Magyar Demokrata Párttal és a Magyar Egység Párttal koalícióban vesz részt a választásokon. Ez vonatkozik az önkormányzati, a tartományi és a köztársasági választásokra is. Közösen fogalmaztuk meg választási programunkat. Temerinben, Óbecsén, Törökbecsén, Topolyán ezeknek a pártoknak a jelöltjei is befutó helyen rajta vannak a mi közös választási listánkon. Például Temerinben Csorba Béla a VMS-VMDP listának a vezetője, tehát én úgy gondolom, hogy a magyar-magyar együttműködés működik. Az elmúlt időszak is ezt bizonyította, a kampányidőszak, illetve a választási program megfogalmazásának az időszaka. Mi egy teljes magyar összefogásra törekedtünk. Én nagyon sajnálom, hogy január 18-án Csonka Áron autója lerobbant, amikor mi őt meghívtuk erre a négy párti egyeztetésre, ugyan fölkínáltuk neki, hogy Tornyosra autót küldünk érte, és hogy mindenképpen vegyen részt ezen az egyeztetésen, ezt többen tanúsíthatják, de hát sajnos Csonka úr inkább egy horvát pártot választott koalíciós partnereként. Én azt gondolom, hogy azzal lehet együttműködni, aki erre hajlandóságot mutat, és senkitől sem szabad megvonni azt a jogot, hogy azzal működjön együtt, akivel együtt szeretne működni. Azt gondolom, hogy az elmúlt 7-8 évhez képest most azért a hárompárti magyar együttműködésnek köszönhetően arról kell beszélnünk, hogy van magyar-magyar együttműködés, és én bízom abban, hogy ez meghozza majd az eredményt a választásokon is, hiszen az elmúlt években minden lakossági fórumon azt kérdezték az emberek, hogy miért nem fognak össze a magyar pártok. Hát most aki erre hajlandóságot mutatott, az összefogott.
Köszönöm szépen, Csonk Áron.
Én nagyon örülök annak, ami itt most elhangzott, hiszen Pásztor Bálint úr most itt egyenesben nem mondott igazat. Tehát nem csak írásban, ami magyar szóban leközöltek, hanem mostan egyenesben, adásban is nem mondott igazat, hiszen soha nem volt felkínálva autó. Még azt sem kérdezték meg, hogy mi történt, meg azt sem mondták, hogy egyáltalán hol történt velem az a baleset, és hol állt meg az autóm. Tehát soha ezt meg nem kérdezték, soha rám nem telefonáltak. Amikor elromlott az autóm Tornyosnál, akkor személyesen betelefonáltam a Vajdasági Magyar Szövetségbe, az irodájukba, értesítettem az irodavezetőt, hogy igenis elromlott az autóm, és sajnos nem tudok odaérni, arra a megbeszélés. Más kérdés az, hogy talán hogyan is zajlottak továbbiak azok a megbeszélések, hiszen alig várták, hogy mi ne jelenjünk meg ott, és utána pedig teljes mértékben kizártak bennünket a további esetleges párbeszédből. De azért azt el kell, hogy mondjam, hogy a VNDK-nak az az álláspontja, hogy csakis és egyenlő felek párbeszédét tudjuk elfogadni. Most annak a szemtanúi vagyunk, hogy itten egy összefogásnak a mímelése van, hiszen olyan megalázó pozíciókat adtak a, mondjam úgy, hogy koalíciós partnereknek, amelyek valójában csak azt erősítik meg, hogy itt egy pártlistáról van szó, amely két rövidítéssel bővítette magát.
No, mielőtt tovább mennénk, én annyit szeretnék jelezni, hogy közben kiderült, hogy intenzíven hallgatnak bennünket, hallgatók jelentkeztek, és azt kérik, hogy minél inkább hagyjuk kibontakozni beszélgető társainkat, még a főnökség is úgy látszik hallgat bennünket, azt mondták, hogy most az egyszer a közszolgálati kötelezettségünktől eltekintünk, és 11 órakor nem sugárzunk híreket, hanem majd amikor ez a beszélgetés befejeződik, tehát akkor bontsuk ki ezt a kérdést, és egy kicsit ne gazdálkodjunk bután, de legyünk okosak a kérdésekkel, válaszoljuk még minden fontos kérdést. Menjünk tovább, Fodor László.
Én megpróbálok választ adni, akkor kell-e magyar többpárt rendszer. Nekem egy egyszerű feladatom van itt, mert próbálok csak a kérdésekre felelni. Hát felvetünk azt, hogy kell. Mi nem bírunk minden vajdasági magyar embert egy kalap alá szorítani. Miért lenne mindenki néppárti, jobboldali, baloldali? Biztos vagyok, hogy vannak más
de bocsásson meg, a Liga az elsősorban baloldali, hiszen most is a programjában írja a fasizmus ellen harcol, tehát ez az egyik igen. legfontosabb baloldali célkitűzés.
Igen, de a több pártrendszer az kell. Értem. Arra igent mondunk, és azért mondjuk, hogy miért lenne most mindenki jobboldali vagy baloldali, hát vannak véleménycserék, vannak más ideológiák, és szerintem ez jó. Valószínű, hogy sokan velem értenek egyet, de sajnos az a szomorú valóság, hogy más képet mutat a politikai szintérről. Biztos vagyok, hogy valakiknek nagyon megfelelne az egypártrendszer, és az utóbbi napok eseményei egyértelműen igazolják, hogy a hatalom érdekekért magyar-magyar ellen indul, vádakkal, rágalmazásokkal, sajnos most is hallottunk egyes mást.
No, de nem csak magyar-magyar ellen, hanem nem magyar pártokba szereplő magyarok is indulnak, azok a magyarok ellen, akik deklaráltan magyar érdekeket képviselnek, nem?
Hát inkább itten úgy fejezném ki, hogy a magyar párt ellen. És ez nem jó, ne feledjük el, hogy igaz kevesen vagyunk, de több mint 200 ezeren még vajdaságban.
Befejezte?
Igen.
Választások 2016.
Akkor térjünk át a következő kérdésre, a nemzeti tanácsi választások, a jelen választási rendszer igényele változtatást. Önök szerint Fodor Lászlónak adom először a szót.
Nem vagyok biztos abban, hogy melyik a jó választási rendszer. Vannak ajánlatok, amin dolgozni kell.
és javítani. Inkább itt a hatáskörökkel van gond, a pénzeléssel, továbbá a beiratkozási módszerrel. Választáskor az ellenőrzéssel. Inkább ilyen kérdéseket kellene megoldani, amikor általában a nemzeti tanácsokról van szó. Szinte lehetetlen ellenőrző bizottságokat állítani föl. Melyik választásokon nincsenek ellenőrző bizottságok? Megtörténhet az, hogy listát állítunk, és nem tudjuk azt, nem tudunk kibontakozni abban, még utána nézni, hogy az egyeseknek a múltja fehér vagy rózsaszín, vagy lopott, vagy nem lopott. Ezek a gondok, amin kellene dolgozni. De mondom, én nem tudom...
A jelöltekre gondol, a nemzeti tanácsi jelöltekre.
Én nem vagyok, mondom, biztos abban, hogy a választási rendszer jó.
És milyen lenne a jó?
Ha már nem tudom, akkor nem tudok választani.
Jó, köszönöm szépen. Csonka Áron.
A VMDK nem is olyan rég egy, tehát három másik magyar párttal és tizenvalahány civil szervezettel aláírt egy közös nyilatkozatot, amiben többek között kitérünk erre a kérdésre is. Szerintünk a jelenlegi választási rendszer, amely a Magyar Nemzeti Tanácsnál alkalmazva van, rossz. Hiszen egy nagyon nagy bajok vannak a külön választási névjegyzékkel. Egyrészt azért, mert nincs minden magyar rajta, másrészt meg azért, mert ez egy olyan ellenőrizhetetlen mechanizmus, hogy akár bárki, ugye az alkotmány szerint nem köteles senki sem megvallani a nemzetiségét, de ebben a folyamatban bárki azt bírja mondani, hogy nem tudom én, magyarnak érzi magát, és akkor feliratkozik a külön választási névjegyzékre, holott valójában a többségi nemzethez tartozik, és indul azokon a választásokon. Csak egy dologra szeretnék rámutatni, bizonyos ilyen jelenségek már vannak, hála Istennek nem a magyar közösségben, hanem például jelennek meg ilyen dolgok mondjuk a roma közösségnél, a roma nemzeti tanácsnál, hogy a többségi nemzetnek a tagjai bemennek és azt mondják, hogy ők romának vallják magukat, és kérnek, feliratkoznak a külön választási névjegyzékre, kérnek erről egy igazolást, és ennek köszönhetően mondjuk az egyetemekre, vagy pedig külön kvóta szerint iratkoznak be, vagy pedig ösztöndíjhoz jutnak. Tehát ezt valahogy ki kellene valahogy küszöbölni, hogy ilyen visszaélésekre ne legyen lehetőség. Mi továbbra is azt gondoljuk, hogy az államnak magának kellene összeállítani ezt a külön választási névjegyzéket, és nem úgy, hogy pártok, vagy bárkik mennek házról házra, és akkor gyakorlatilag ők iratják fel az embereket, és időközben ugye adatokhoz jutnak, stb. Információ jutnak. Tehát ez az egyik része, amin változtatni kellene. Továbbá úgy gondoljuk, hogy ez a rendszer, ami van, eléggé központosított. Hiszen a környező országokban, hogyha megnézzük a gyakorlatot, akkor vannak önkormányzati szinten, mondjam úgy, hogy nemzeti tanácsok, vannak mondjuk megyei szinteken, és vannak országos szinten. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ezt a rendszert picit decentralizálni kellene, hiszen a mostani rendszerben a Magyar Nemzeti Tanácsnak fogalma sincs, és most példának hoztam fel a Magyar Nemzeti Tanácsot, de úgy gondolom, hogy az összes többi nemzeti tanácsnál ez az eset, hogy például nem tudják, hogy egy-egy községben, ahol az adott nemzetiségnek a tagjai laknak, dolgoznak mindent, tehát milyen problémákkal találkoznak. Esetleg akkor tudhatnak róla, hogyha az adott nemzeti tanácsban egy-egy ilyen közösségből vagy községből van képviselő, és akkor elmondja, vagy pedig jelentkeznek önkéntesen onnantól, és ezt elmondják. Mi úgy gondoljuk, hogy kell, hogy legyen egy kapocs az önkormányzatok és a nemzeti tanácsok között, és ezt így lehetne elérni. Hiszen az, ami jelenleg a törvényben van, és az önkormányzati törvényben is benne van, a nemzetiségi viszonyokkal foglalkozó bizottság nem tölti be ezt a szerepet, és nem tart megfelelő kapcsolatot, így nincs is információáramlat, viszont a jogoknak a legnagyobb része, a gyakorlati megvalósítása pontosan az önkormányzatokban történik. Ugyanúgy, hogy ilyen irányba kellene ezt tolni, ki kellene venni a mostani Magyar Nemzeti Tanácsot a civil szektorból. Hiszen nagyon jól mondja Vukasinovics Éva, ugye a tartományi ombudsman kisebbségi helyettese, hogy a mostani rendszerben a nemzeti tanácsok valójában a civil szervezetek szintjén vannak, a nem kormányzati szerveknek járó pénzből fizetik nekik az éves járandóságukat a köztársasági költségvetésből. Igen, vannak bizonyos felruházások, ezek a civil szervezeteknek tekintendő nemzeti tanácsok, vannak bizonyos állami felruházások, léteznek ilyenek, ez állja, viszont ebből a kategóriából kik kell venni. Tehát röviden összefoglalva, döntéshozatali joguk kell, hogy legyen, és megfelelő pénz ahhoz, hogy végre tudják hajtani saját döntéseiket.
Köszönöm szépen, Pásztor Bálint.
Elég sok minden elhangzott, ami nem konkrétan ehhez a kérdéshez kapcsolódik, ami a nemzeti tanácsoknak a jogállását illeti. Ez is az alkotmánymódosításnak a témája kell, hogy legyen. Erről beszéltünk mi tavaly nyáron is a parlament munkacsoportjának az ülésén, tehát mi is azt szeretnénk, a VMS is azt szeretné, ha pontosabban szabályozná a szerbiai alkotmánya nemzeti tanácsoknak a státusát, illetve a jogállását a szerbiai jogrendben. Ami pedig a választási rendszert illeti, a nemzeti tanácsi választási rendszert, mi azt gondoljuk, hogy egy 20 éves elvárás vonatkozott, vagy valósult meg akkor, amikor létrejött a külön magyar választói névjegyzék. Az elmúlt évek, most már 5-6 év távlatából beszélhetünk, azt bizonyították, hogy magyar vonatkozásban nem került sor visszaélésre, tehát a magyar választói névjegyzéken magyarok szerepelnek, és nem mások. Természetesen mi azt szeretnénk, ha föliratkoznának az emberek, azok is, akik jelen pillanatban nem szerepelnek a választói névjegyzéken, azt követően, hogy betöltik a 18. életévüket, és így tovább. Nem lehet nem önkéntes alapon külön kisebbségi választási névjegyzéket összeállítani, ami pedig a résztvevőket illeti, a választási potenciális résztvevőket, mi jónak tartjuk a jelenlegi megoldást, amelynek értelmében az adott nemzeti közösség pártjai vehetnek részt a választásokon, és ez a lehetőség nem adott az országos pártok számára, hiszen az elmúlt években bizonyították, hogy kisebbségi érdeket a kisebbségi pártok tudnak megvalósítani.
No, de még van a kiskapu, nagykapu mellett. Tehát
természetesen polgárok csoportjaként, hát ezeket a kiskapukat országos választásokon is, mint ahogy ebben a műsorban is hallottuk, megtalálják, úgyhogy a nemzeti tanácsi választásokon miért ne találnák meg, ha bár én továbbra is várom Csonka Áron elnök úrtól a megerősítést, hogy a magyar jelöltek a VMDK listáján jogi értelemben VMDK-sként vesznek részt, és nem mozgalmasokként, mert ez a jogi tény, de hát szeretném, ha elnök úr is ezt megerősíteni.
Ha szeretne reagálni, akkor tessék, vagy igen, pedig áttérjünk a következő kérdésre.
Természetesen szeretnék reagálni. Pásztor Bálint képviselő úr elfelejt egy nagyon fontos dolgot, hogy amikor indultunk is, mi ezt pontosan leírtuk. Tehát pontosan leírtuk, hogy hogyan indulunk, és azt is leírtuk, hogy a törvénnyel összhangban kívánunk indulni. Hiszen egy civil szervezet a törvény értelemben nem indulhat a választásokon, ezért kötöttük meg a külön megállapodást. Na most ennek ellenére, ha már az ármánykodásról beszélünk, ennek ellenére a Vagyisági Magyar Szövetség megtámadta az óbecsei listánkat, pontosan ezzel a kifogással, holott az Óbecsei Választási Bizottság először kihirdette a mi listánkat, majd utána, kihasználva ugye a politikai befolyását, megváltoztatta a véleményét, és utána pedig elütötte a listánkat. Ezért is mentünk ugye a közigazgatási bíróságra, és utána pedig én úgy gondolom, hogy mindenki előtt már továbbiakban ismeretesek ezek a tények.
Köszönöm szépen.
Pásztor Bálint itt jelzi, hogy még valamit mondanak.
Igen, az ármánykodást nem ennek a vonatkozásában említettem, hanem az 1611 hamisított aláírás vonatkozásában, és annak a vonatkozásában, hogy mintegy 3000 aláírást Közép-Szerbiában gyűjtött a
VMDK.
Igen, de Pásztor Bálint elfelejti azt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség is ugyanezeket a módszereket használta 2008-tól errefelé.
Soha nem gyűjtöttünk szűkebb. Belgrádban 194 aláírást gyűjtöttünk a tagjaiktól, a 11500-et soha.
Is, meg lehet, ki lehet mutatni, vissza lehet keresni, statisztikai adatokkal alá lehet támasztani.
Ezek a szavazatok, nem az aláírások.
2012-től erre felé, hogy igenis voltak ottan aláírásgyűjtések és támogatói szavazatok.
Soha nem volt aláírásunk Belgrádtól délebre, most is a 11.500-ból 194 belgrádi nem hamisított, hanem hiteles aláírásunk volt, ezek a belgrádi tagjaink. Azt pedig köszönöm szépen, hogy az előbb megerősítette, hogy az összes magyar jelölt VMDK színekben szerepel a koalíciós szerződésük értelmében a tartományi listájukon.
Térjünk át a következő kérdésre.
Választások 2016.
A következő kérdés, miként állunk a kisebbségi kérdéseket érintő törvényekkel Szerbiában, ezek mennyire összehangoltak, milyen feladatokat kell megoldani az új választási ciklusban? Ki legyen az első?
Lehet, mert én röviden fogom, szerintem a törvényekről Pásztor Bálint úrtól várom majd a konkrét feleletét. Szerintem most nincsenek összehangolva. A bizonyos ellentétek vannak az oktatásban, a kultúra terén, de ha nem hangoljuk össze, előbb-később ellentétek lesznek a terepen. Erre nagyon kell ügyelnünk.
Tudnak néhány konkrét példát felhozni?
Hát szerintem Pásztor Bálint úr, aki benne van ezekben a témakörökben, akkor ezt közelebbről tudja magyarázni.
De akkor, ha tiszteletben tartjuk az eddigi sorrendet, akkor Csonka Áronnak adnám a szót.
Nagyon nagy eltérések vannak a törvények között, hiszen egyrészt nincsenek összehangolva az úgynevezett szektori törvények magával a nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel. És hát nagyon sok ellentmondás van mondjuk egy-egy jogszabály között, vagy pedig alacsonyabb jogi aktus között, ami ugyanarra a témára hoznak meg. Ezeket mind át kellene fésülni, viszont ez pontosan rámutat arra, ami ebben az államban van, méghozzá az, hogy papíron hozhatunk mink legnagyobb, meg legszebb, meg legjobb törvényeket, amikor a gyakorlatban ezeket nem lehet alkalmazni, pontosan azért, mert egy-egy jogszabály üti a másikat, és utána beindul pontosan az a hivatkozás, hogy egyikről a másikra, ezt ezért nem lehet megvalósítani, amazt a jogot amazért nem lehet megvalósítani, és a végén odaérünk, hogy már ma a 21. században például, hogyha ki akarunk kérni egy kétnyelvű anyakönyvi kivonatot, akkor egyes önkormányzatban azt mondják, hogy nincsen meg a magyar billentyűzet a számítógépen, és ezért nem tudják ezt megcsinálni. Hát ez körülbelül így működik a gyakorlatban. Ezért át kellene fésülni nagyon sok törvény, de hát vár előttünk van még egy olyan időszak, ami nem csak a törvényeknek az átfésüléséről kellene, hogy szóljon, hanem új törvényeknek is a meghozatala. Az nagyon fontos, és nagyon fontos az, amivel nem foglalkozunk, én úgy gondolom eléggé, hogy a már szerzett jogok kategóriáját is átnézzük. Hiszen például Újvidék esetét fel tudom hozni, ugye Újvidéken a szerzett jogok kategóriája alapján tudtuk újból magyarul is kiíratni az Újvidék nevet a táblákra, amikor a település nevét jelző táblát, és van még számos olyan jog, szerzett jog, ami időközben csorbult a gyakorlatban, és mi nem figyeltünk oda kellőképpen, ezeket mind fel kellene térképezni, és ezeket mind végre kellene hajtani.
Pásztor Bálint, tessék!
Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a kormány az utolsó ülésén elfogadta a külön kisebbségi akciótervet. Ez egy olyan dokumentum, amely olyan 80 oldalas, és magába foglalja az összes kisebbségi jogérvényesítés terén fontos kérdésnek a leltárát. Ez egy olyan kotta, amelyből a mindenkori szerbiai kormánynak muzsikálnia kell majd a következő években, és ezért fontos az erős magyar érdekképviselet országos szinten, hogy ezekre a kötelezettségvállalásokra a mindenkori szerb kormányt ne csak figyelmeztessük, hanem konkrét módosítási indítványok formájában konstruktívan is hozzájáruljunk ezeknek a gondoknak az orvoslásához.
Bocsánat, ezeket az akcióterben megfogalmazott kikötéseket nem lehet megkerülni?
Természetesen meg lehet kerülni az akciótervben foglaltakat, de ezért mondtam az előbb, hogy fontos az erős magyar érdekképviselet, hiszen mi már az elmúlt időszakban is úgy írtuk a módosítási indítványainkat, annak ellenére, hogy az akcióterv még csak tervezett formájában létezett, hogy a konkrét akcióterv részekre hivatkoztunk, és úgy tárgyaltunk a minisztériumoknak a vezetőivel, miniszterekkel, hogy rámutattunk, hogy ez ugyan még csak tervezett formájában létezik, de kötelezettségvállalás Szerbia részéről nézve. Azóta már ez elfogadásra is került, úgyhogy ezt a gyakorlatot fogjuk folytatni. Az egyik fontos kérdése az akciótervnek, a jogszabályoknak az összenemhangoltsága. Valóban az oktatás, a kultúra az a két terület, amelyre vonatkozóan összehangolatlanság van a nemzeti tanácsokról szóló törvényhez képest. Mi nagyon határozottan, ahogy eddig is, ki fogunk állni amellett, hogy ezeket a jogi kollíziókat minél korábban tüntessük el a szerbiai jogrendből. Ezen kívül pedig a nyelvhasználati törvény is módosításra szorul, hiszen még az előző alkotmány idejében került elfogadásra, a Milosevici korszakban, 1991-ben nem felel meg a magyarság elvárásainak, így ez is egy olyan törvény, amelyet külön említ az akcióterv is, amelynek a módosítása várható a következő időszakban.
Köszönöm szépen!
Választások 2016.
Elkerülhetetlen kérdés az aggasztó méreteket öltő elvándorlás, választási kampányaikban is elkerülhetetlen téma. Milyen terveik vannak ennek a lelassítására, hogyha természetesen pozícióba kerülnek? Először Csonka Árontól kérdezem.
Ami az elvándorlást illeti, tehát nagyon fontos megemlíteni, hogy nem csak az anyagi része az, ami az embereket távozásra kényszeríti, hiszen az elmúlt 25 év, amit mindannyian itten átéltünk Vajdaságban, Szerbiában, vagy valamikori Jugoszláviában, mind arra mutat, hogy egyszerűen az embereknek egyszerűen elvesztették a hitüket abban, hogy itt valami jobb történhet, jobb lehet, és egyik napról a másikra felszámolják a mindenüket, ami van, és tovább állnak. Ugyanis nincs meg az a létbiztonság, nincs meg az a tervezési lehetőség, hogy hogyan tovább. Sajnos ehhez hozzájárul egy olyan állapot is, ami a mi magyar közösségünkben is azért uralkodik, hiszen itten gyakorlatilag, mivel a gazdaság nem működik, és számos olyan döntéseket hoztak meg köztársasági parlamentben, ami tovább nyomorítja és sanyargatja és szegénységbe hozza a lakosokat. Mindez mellett még olyan állapotok alakultak ki a magyarságon belül, hogy az emberek ki vannak téve a sarnokságnak, a megfélemlítésnek, ki vannak téve különböző nyomásgyakorlásnak, és egyik napról a másikra különböző politikai struktúrák részéről, és ez miatt egyszerűen távoznak. Azt mondják, hogy elegünk van ebből, és mi innentről távozunk. Mi ezeket elsősorban, amikor indultunk, akkor azt mondtuk, hogy mi elsősorban szeretnénk feloldani ezeket a viszonyokat, azon keresztül, hogy a politikai porondon megjelenik két erős magyar képviselet, ami a demokrácia alapelve is, ugye, erről beszéltünk az előbb, és az egymás viszonyainkat a magyar társadalom belül tudjuk rendezni, hiszen az egyik politikai csapat, mondjam úgy, ellenőrizni a másikat, és ebből egy pluralizmus, egy demokrácia, és egy feloldás kellene, hogy jöjjön magának a magyar közösségnek. Ezen felül megfogalmaztunk még bizonyos demográfiai akció tervet felhasználva, bizonyos elemeket abból a demográfiai akciótervből, amit Magyar Nemzeti Tanács is elfogadott, az még egyelőre érvényes, hiszen nincsen hatályon kívül helyezve, ha bár készül az új demográfiai akcióterv. Én mondjuk tegnap volt az adai önkormányzatban, Adán volt egy promóciónk, és én ezt mondjuk konkrét javaslatokból is öltöttem, hiszen úgy gondoljuk, hogy minden egyes önkormányzatban és minden egyes fórumon, ahol vagyunk, meg kell említenünk azt, hogy vissza kell állítanunk egyrészt minden községbe az erős gazdasági alapokat, olyan mikroklimát kell, hogy teremtsünk, ami a vállalkozásokat és a dolgozni akaróknak a javát fogja szolgálni, és mindez mellett erősítenünk kell a családtámogatási programokat. A szociális lakásépítési alapokat vissza kell hoznunk, ott, ahol nincsenek, ott, ahol vannak, ott erősíteni kell, hiszen számos üres ház, különösen a falvakban áll üresen, egyszerűen a fiatalok viszont meg nem tudnak megfelelő ingatlanhoz jutni, és igenis, tehát meg kell tennünk mindent azért, hogy ezeket az ingatlanokat meg tudjuk vásárolni, adaptálni tudjuk, hogyha adaptációra szorulnak, hogy igenis lakhatóak legyenek, használhatóak legyenek. Támogatni kell mindazokat a programokat, például támogatni kell minden egyes önkormányzatban az óvodát, a napközit úgy, hogy megpróbáljuk azt minél költséghatékonyabbá, ahol lehet, ahol a költségvetési eszközök azt megengedik.
Ez azért működik is, tehát ez azért már
ahol
létezik.
Ahol a költségvetési eszközök azt megengedik, hogy az óvodák teljesen ingyenesek legyenek, támogassuk a gyermekvállalást, hiszen ez községenként eltérő, valahol nagyobb anyagi támogatás van, valahol kevesebb, és ezeket a támogatásokat növelni kellene, és mindez mellett, tehát nem csak a fiatalokkal kell foglalkoznunk, hanem van egy nagyon vastag réteg, hogy úgy mondjam, azoknál, akik a tranzíciós folyamatoknak a vesztesei, és most ott vannak az 50 körül, és ha elveszítik a munkájukat, akkor nem fognak tudni mit kezdeni magukkal. Tehát ezt a réteget is bátorítani kell, és támogatni kell, meg kell találni a megfelelő módszereket, hogy ezek az emberek sem menjenek el.
Köszönöm szépen. Pásztor Bálint.
Hát azt gondolom, hogy az elvándorlás megakadályozása terén a VMS-nek már konkrét javaslatai voltak az elmúlt időszakban. Elsősorban az átfogó vajdasági magyar terület és gazdaságfejlesztési stratégiára gondolok, amelyet Nagy Imre professzor úr által vezetett csapat dolgozott ki, és amikor ez a komoly szakmai anyag elkészült, akkor a VMS vezetése bekopogott Orbán Viktorhoz, Magyarország miniszterelnökéhez, és támogatást kért ennek a stratégiának a megvalósításához. Ebből jött létre a Prosperitáti Alapítvány, hiszen 50 milliárd forintot, több mint 160 millió eurót biztosított Magyarország kormánya ennek a gazdaságfejlesztési stratégiának a megvalósításához. Ugye az első pályázási kör már lezajlott, 10 pályázat jelent meg január végén, amelyek a vállalkozókat, a mezőgazdasági termelőket és a fiatal házaspárokat célozták. Természetesen pozitív értelemben volt házvásárlási pályázat, volt eszközbeszerzésre lehetőség mezőgazdasági termelők részére, és a vállalkozók is pályázhattak. A most megjelentetett második pályázási körben pedig például termőföld vásárlásra is lehetősége nyílik a vajdasági magyar gazdáknak. Mi azt gondoljuk, hogy a politikai pártoknak, így a magyar politikai pártoknak sem az a feladata, hogy az emberekben azt erősítsék, hogy mindenki látástalan, és tényleg nincs jövő, és tényleg nincs remény, hanem valamit el kellene kezdeni fölmutatni e tekintetben. És azért készült el ez a stratégia, és ez a konkrét lehetőségrendszer, mert az emberek az elmúlt 10 évben mindig elmondták, hogy jó, hogy foglalkoztok az oktatással, a kultúrával, de mikor tesztek valamit a gazdákért, a vállalkozókért, a munkahelyteremtésért. Most megvan a lehetőség, az elmúlt időszak bizonyította, hogy ez a lehetőség működik, hiszen annak ellenére, hogy a VMDK ezt a hatalmas lehetőségrendszert lemutyilistázta, bebizonyosodott az elmúlt hetekben, hogy mindenféle pártokhoz kapcsolódó és semmilyen párthoz sem kapcsolódó pályázók is szép számban nyertek ezeken a pályázatokon, és kiderült, hogy mutyilista valóban van, de a mutyilista az 1611 hamisított közép-szerbiai aláírása vonatkozik,
szépen.
Nem
pedig
a
gazdaságfejlesztésre.
Köszönöm Pásztor Bálintnak, hogy elismerte, hogy mutyilista alapján működött ez a pénzosztás a Prosperitáti Alapítványon keresztül.
Én nem ezt mondtam, Csonkor, a hallgatók is hallottak.
Köszönöm, hogy azt is elismerte, hogy a köztársasági szinten nem tudtak semmilyen eredményt elérni, és egyedül a magyarországi pénzeszközökkel tudnak mostan kampányolni.
Nem kampányolunk a magyarországi pénzeszközökkel,
ahhoz pedig... minden lakossági fórumot úgy kezdődik,
ezt majd a választók
eldöntik
maguknak, adjunk szót még Fodor úrnak.
Szeretnék ezekre a nagyon komoly vádakra reagálni.
Ezek nem komoly vádak, ezek tények. Mindenki, aki elmegy ezekre a lakossági fórumokra, ezekről...
Ezt majd a polgárok eldöntik talán.
Tehát azt szeretném elmondani, hogy minden vajdasági magyarnak büszkének kell lennie arra, hogy a vajdasági magyarság az első nemzetrész, amely ebből a lehetőségrendszerből részesült, az elmúlt, illetve az utolsó Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának az ülésén elhangzott, hogy hasonló lehetőségrendszer indul még az idén Kárpátalján, Horvátországban és Szlovéniában, jövőre pedig Felvidéken és Erdélyben, de a délvidéki magyarságnál.
Természetesen mi erre büszkék vagyunk, de nem vagyunk arra büszkék, ahogyan ennek a pénzeszközöknek a szétosztása.
Adjunk szót Fodor Lászlónak is, tessék!
Köszönöm szépen, jó, hogy a közepén ülök, és egyrészt büszke vagyok arra is, hogy a Vajdasági Szociáldemokrata Liga színeibe politizálok, mert nem vagyok kitéve ilyen egyezkedésnek, és sokat meg tudunk tenni magyarságunk érdekébe, de az össz vajdasági lakosság érdekébe is.
Mert, ami az elvándorlást illeti, ugye ezen a témánál tartunk, hogy...
Szerintem egyezek Csonka Áron úrral is, Bálint úrral is. Nem, úgy érjük, hogy a gazdasági kérdés a főszereplő. Sajnos az elmúlt időszak eseményei lesújtott adatokat tártak elénk. Az előző tartományi választásoktól napjainkig 47 ezer fiatal magyar hagyta el Vajdaság területét. Nem csak fiatalok, mostanában a középkorúak is elhagyják Vajdaságot. És sajnos ez a tendenció folytatódik. A gyors visszahonosítás egy picikét segített ebben az ügyben, habár a visszahonosítás lelkileg és történelmileg nagyon nagy előrelépést tett. De azért az emberek számát csökkentette itt Vajdaság területén.
Ne arra, ugyan a Liga konkrétan mivel segíteni a vajdasági magyarok itthon maradását?
Mivel segíteni? Elsősorban a Liga harcol azért, hogy Vajdaság visszakapja azt a pénzmennyiségét, mert volt szó százalékokról, arról a 7%-ról, ami soha nem valósult meg. Azt tudjuk, hogy számokban se több, se kevesebb 2 milliárd euró. Az az összeg, amivel a központi kormány...
Csak azért kérdeztem ezt meg, mert általában gyakorlat az elmúlt években az volt, hogy a magyarok vagy a kisebbségek soha nem kapták meg azt, ami számarány alapján őket megillette volna.
Nem kapták meg. Szóval ez a nagy lehetőség, ezt kiharcolni és vissza a munkahelyteremtéssel. 2 milliárd euróból lehetne az össz munkanélkülit Vajdaságba munkába állítani. Ez a fő cél. Ezt majd még másik témakörbe is megemlíteni.
Tessék, hát most tulajdonképpen ez a két kérdéskör összefonódik, úgy van az elvándorlás és a munkahelyteremtés, mind a ketten érintették már, de ha Fodor úrnak van még a munkahelyteremtéshez hozzászólni valója, szerintem
igen,
a másik,
tessék,
mert hát ez...
Szerintünk ez a legfontosabb témakörünk, mert jövőnket biztosítjuk. Mindenki csak ígér, és ígéretbe marad. De ha mi megoldjuk Vajdaságnak, amit említettem, ezeket az alapvető kérdéseit, akkor tudunk munkahelyeket is teremteni. Mert az a, ahogy mondtam, a 2 milliárd euró bőven elég lenne az össz munkanélkülinek a munkahely biztosítására, még maradna is abból a pénzből. Például Vajdaság az egy nagyon jó befektető célpont, külföldi befektetők részére. Vannak lehetőségek, de legfontosabb, hogy politikai alapot teremtsünk az egésznek.
Jó, esetleg a munkahely teremtéshez, ha van még hozzászólni valójuk, de szerintem talán nem. Jó, akkor kérem a spiccet.
Választások 2016.
Abban bízok, hogy egyrészt eléget teszünk mi újságíróként az Újvidéki Rádió stúdiójában a közszolgálati kötelezettségünknek, másrészt, hogy egy olyan műsort készítünk, amely szókimondó kemény vitát eredményez, ugyanakkor nem sért semmilyen etikai kódexet vagy illemszabályt. Lassan elérkezünk beszélgetésünk végéhez. A végén még majd időt adunk a képviselőjelölteknek, a pártok és koalíció képviselőinek ahhoz, hogy összegezzék mondani valójukat a beszélgetés végén, üzenjenek a hallgatóknak. Ezt megelőzően azonban egy kicsit hazabeszélünk. A sajtó helyzetéről vallott elképzeléseikről is szeretnénk magukat kérdezni. Mit gondolnak? Szükség van-e sajtószabadságra? Ez így tudom, hogy bután hangzik, de különböző pro és kontra véleményeket lehet hallani. Van, aki azt mondja, hogy itt lábbal tiporják az újságírók jogait. Vannak, akik panaszkodnak, hogy nem kerülnek be a sajtóba. Vannak, akik panaszkodnak, hogy keveset kerülnek be a sajtóba. Hogy látják az újságírás, az újságíró, a közszolgálati média szerepét egyáltalán? Milyen pozíciót szánnának nekik a következő időszakban? Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség szerbiai köztársasági parlamenti lista vezetője.
Én azt gondolom, hogy felelős politikus két dolgot nem szabad, hogy tegyen. Egyrészt nem szabad a jogerős bírósági ítéleteket kommentálni, a másrészt pedig nem szabad a sajtóval kapcsolatban bármiféle elvárásokat megfogalmazni. Én föltételezem, hogy itt majd vádak fognak elhangozni, és majd végighallgatjuk azt, amit hetek, hónapok óta bizonyos pártok mondogatnak, de én azt gondolom, hogy a sajtó kínálat eléggé rétegzett, ami azt jelenti, hogy elektronikus és írott sajtótermékek is vannak, amelyek teljesen függetlenek, amelyek az egyik oldalnak húznak, vagy a másik oldalnak húznak, de én azt gondolom, hogy nekünk ezzel különösebben nem kell foglalkoznunk, elvárásokat pedig pláne nem szabad megfogalmazni. Én nekem soha nem volt, nem is lehetett, és nem is lesz kifogásom az ellen, ha bármelyik újságíró, vagy bármelyik sajtótermék kritikával illeti például a VMS köztársasági frakciójának a munkáját. Bármiféle javaslatokra is nyitottak voltunk az elmúlt időszakban is, úgyhogy én azt gondolom, hogy e tekintetben nem lenne etikus többet mondani, és nem is szabad a politikusoknak a sajtóval foglalkozniuk, hogyha a politikusok a sajtószabadságot védelmezik, és a sajtómunkások, ahogy régen mondták, vállát veregetik, ez is egyfajta kifinomult, perfid politizálás, és én ettől is szeretném a hallgatókat mentesíteni, tehát én azt gondolom, hogy nem a politikusoknak kell a sajtóval, hanem a sajtónak kell a politikusokkal foglalkoznia.
Köszönöm szépen, Fodor úr, tessék.
Átadom Szurcsunk Áron.
Köszönöm szépen. Bizonyos tényeket szeretnék csak megállapítani. És ezek olyan tények, amelyeket nem én találtam ki, vagy bárki más, hanem nemzetközi szervezetek állapították meg, hogy amióta ez a szerbiai kormány van, azóta a szólásszabadság komolyan visszaesett. Ezért kritika is érte Szerbiát különböző nemzetközi fórumokon. Természetesen a közállapotok, amelyek uralkodnak az országban, azok nem csak a többségi médiára vetítődnek ki, hanem a kisebbségi médiára is. Pásztor Bálint nagyon ügyesen megpróbálja mostan kikerülni ezt a témát, hiszen előre megfogalmazta, hogy itt most el fognak hangzani vádak. Nem fognak elhangzani vádak, hanem tényeknek a felsorolása, hogy ebben nem csak ebben, hanem az előző választási ciklusokban sem voltunk előképpen képviselve. Hiszen a közszolgálatiságnak ez az egyik alappillére. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a nyomtatott sajtóban, az egyetlen napilapunkban alig voltunk képviselve. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy a saját bőrömön, amit ki is hoztam egy sajtótájékoztatón, tapasztaltam azt, nem egyszer, nem kétszer, többször is, hogy hiába adok én interjút, amikor a közlendőmet kihúzzák, a lényeget kivágják, és utána még hozzáadnak két vagy három olyan mondatot, amit az életemben nem mondtam. Tehát sajnos ez a valóság, ez a tapasztalat. Az meg már egy másik fajta média manipuláció, hogy mindezt egy olyan szövegkörnyezetbe teszik, ahol mondjuk én képviselem az álláspontot, amit képviselek, és hozzá oda tesznek még három vagy négy olyan politikust, aki ugye megpróbálja megmagyarázni, hogy azt, amit én képviselek, az nem is úgy van. Na most ezek az esélyek egyenlőségéről ugye szólnak, és az esélyek egyenlőségéről beszélünk most ebben a pillanatban. Egyébként egyezem Pásztor Bálint úrral, hogy igenis a sajtóra szükség van, hiszen a sajtó az, aki ellenőrzés alá kell, hogy vegye mindazt, amit a politikusok csinál. A politikusok is emberek, a politikusok is hibáznak, a politikusok is tudnak nagyot mondani, és a politikusok is tudnak olyan dolgokat mondani, amik utána ki lehet keresni, és arra lehet hivatkozni. Választási ígéretről legyen szó, vagy bármi másról. És igenis a közvéleménynek joga van tudni, hogy mi történik, és a közvélemény jogát kell, hogy szolgálja szerintem az újságírás. Pont.
Tetszik, amiket mondtak.
Fodor úr, tessék.
Köszönöm. Megmondtak mindent.
Jó, akkor kérek szépen.
Választások 2016.
Kedves hallgatóink, 10 kérdéskörről mondták el állásfoglalásukat. Vendégeink Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség képviseletében és koalíciói képviseletében Csonka Áron, a Magyar Mozgalom az autonómiáért dr. Korhec Tamás, VMDK Csonka Áron lista képviseletében, és Fodor László volt itt, aki a Nenad Csanak, Vajdasági Szociáldemokrata Liga Fel a fejjel nevű jelölő listának a elképzeléseit mondta el ebben a 10 kérdésben. Végezetül arra kérem önöket, hogy mondják el, fogalmazzák meg röviden üzeneteiket a választóknak. Akkor Fodor úrral kezdeném. Tessék.
Vajdasági Szociáldemokrata Liga, mint említettük, 26 éve harcol vajdasági érdekeiért. Vajdaságnak 26 nemzeti kisebbsége van. Egyaránt kell harcolni mindenkiért, egyaránt kell harcolni azért, hogy a gyerekeknek meglegyen a tankönyvük az iskolába, hogy a fiataloknak meglegyen a munkahelyük, és ami a legfőbb cél, vajdaságnak meglegyen a saját autonómiája. Mert akkor tudunk csak harcolni a jövőnkért.
Köszönöm szépen. Pásztor Bálint, tessék.
A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt az a három magyar párt, amely összefogott, és amelynek köztársasági tartományi és önkormányzati listái is lesznek az április 24-i választásokon. Én arra szeretném kérni a tisztelt rádióhallgatókat, hogy vasárnap mindenképpen vegyenek részt a választásokon, és támogassák az egyetlen magyar listát annak érdekében, hogy a magyarság a következő időszakban választott képviselői útján hatni tudjon azokra a folyamatokra, amelyek megnyílnak kétségkívül. Ide tartozik az alkotmánymódosítás kérdése, a politikai rendszer átalakítása, az akcióterv, a kisebbségi akcióterv megvalósítása, de említhetném az életszerűbb kérdéseket is, úgy, mint az infrastruktúra fejlesztés, hiszen 6 év után például most az elmúlt 2 évben sikerült 90 millió dinárt biztosítani a Szabadkai Népszínház építésére, 197 plusz 600 milliót a Szabadkai Kerülőút építésére, tehát több év kihagyás után olyan magyar szempontból is jelentős infrastruktúrális projektumoknak a megvalósítása folytatódott, amire nem volt példa az elmúlt időszakban. Tehát én arra kérnék mindenkit, hogy éljen szavazati jogával, és ahogy a fórumokon is szoktam mondani, segítsenek, hogy segíthessünk.
Köszönöm szépen. Csonka Áron.
Annak ellenére, hogy a központi belgrádi hatalom eldöntötte, hogy mely az a magyar párt, amely köztársasági szinten indulhat, ennek ellenére mégis választási lehetősége lesz a Vajdasági Magyarságnak április 24-én, hiszen tartományi szinten is 7 magyar önkormányzatban a VMDK Magyar Mozgalom, hogy változtassunk lista indul, és szeretnék megkérni mindenkit, aki azt megteheti, mindenféleképpen menjen el szavazni. Tehát ez az első és a legalapvető lényeg talán, hogy kire fog szavazni, de menjen el és éljen, szavazzon, éljen a demokratikus jogával. Az, aki úgy gondolja, hogy ez, ami eddig volt, hogy ez jó, az szavazzon úgy, ahogy gondolja, aki pedig úgy gondolja, hogy a változásra van szükség, azt megkérem mindenkit, hogy a tartományi választásokon szavazzon a tízes listára, az önkormányzati szinteken pedig keresse a Magyar Mozgalom, hogy változtassunk VMDK listákat, mert minden egyes szavazat, ami ezekre a listákra kerül, azt fogja jelezni, hogy igenis változásra van szükség, úgy a magyarságon belül, úgy pedig ebben az országban.
Köszönöm szépen a beszélgetést, választási külön műsorunkat hallották. Én Muci Szántó Márta vagyok, Ternovác István kollégámmal kérdeztük a vendégeinket. Hallgassák tovább az Újvidéki Rádiót.
Választások 2016.